Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a közelgő magyar választásba, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök politikai alapon akadályozza a kőolajszállítás újraindítását a barátságvezetéken, noha annak műszaki akadálya nincsen. Újabb kárpátaljai magyar esettel Ukrajnában, az Aknasz latinai nagyközségben élő magyar férfi 36 éves volt. Az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta azt is, már csak nem 100 olyan magyar emberről tudni, akik meghaltak a háborúban. Az ukrán-magyar határszakaszon 5127-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 8 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Idén 38 milliárd dollár támogatást adnak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot rakétákra az úgynevezett Ramstein országok, közölt az ukrán védelmi miniszter. Jövő héten kedden és szerdán Genfben tartják a háború lezárását célzó ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulóját. Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie a háború lezárása érdekében. Az amerikai elnök arra az újságírói kérdése, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne választások megtartására, annyit felelt, a béke felé vezető úton Volodymyr Zelenszkijnek van feladata, Oroszország meg akar állapodni. Az amerikai elnök bejelentette, az Egyesült Államok újabb repülőgép hordozót vezényel a Közel-Keletre. Washington tehát tovább növeli a nyomást Iránra, nukleáris és ballisztikus rakéta programja miatt. Elemzők szerint ez egy újabb jel lehet az esetleges támadás megindítására. A megváltozott világrendről és az Európai Unió ebben elfoglalt helyéről szóló előadással nyitotta meg a holnapig tartó müncheni biztonsági konferenciát a német kancellár tegnap. Friedrich Merz beszédében a Guardian tudósítása szerint többször is bírálta a magyar kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt az uniós döntések blokkolása és moszkvai útjai miatt. Újabb nagy kínai technológiai cégeket, köztük az Alibabát és a BYD-t is felvette arra a listára a Pentagon, amely a kínai hadsereggel együttműködő vállalatokat tartja nyilván. A listai már több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését. Kereskedelmi megállapodás kötött az Egyesült Államok Tajvannal, ennek értelmében az USA-ba irányuló export nagy részét a korábbi 32 helyett 15%-os vámmal terhelik. Megjelent a magyar közlönyben a cukrászdák támogatását szolgáló rendelet. Egyebek mellett azt vállalta a kormány, hogy adómentessé válik a fogyasztáshoz köthető reprezentáció, és 4-ről 2%-ra csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás. Idén már csak nem 70 ezeren kérték az anyáknak járó kedvezményeket online a NAV-nál. A Nemzetgazdasági Tárca azt közölte, tavaly mintegy 240 ezer három vagy több gyermekes anya töltötte ki az adóelőleg nyilatkozatot. Újabb 5 jelölő szervezetet vett nyilvántartásba az április 12-i országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság tegnapra, így már 21 párt és 12 országos nemzetiségi önkormányzat került a nyilvántartásba. Az MSZP országos elnöksége azt javasolja a párt kongresszusának, hogy a szocialisták ne indítsanak országos listát és jelölteket. A kormányváltás érdekében minden körzetben a legesélyesebb ellenzéki indulót kellene támogatniuk 4 egyéni jelölt kivételével. Első fokon 7 év fegyházra ítélt a bíróság Ceglédi Csabát költségvetési csalás és bűnszervezet működtetése miatt. A politikus feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az ítélet még nem jogerős, az ügy várhatóan másodfokon folytatódik. Határozott fellépést vár a kormánytól a kitörés napjára szervezett neonáci emléktúrák ellen a mazsi hisz. A kitörés napjának évfordulóján a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége fontosnak tartja, hogy a budapesti német és magyar védőrség katonai akciója megtisztulhasson a rárakódott neonáci színezettől. Eltűntként keresi a rendőrség Pesti László dokumentumfilmest, a Pesti Fekete Doboz alapítóját. A körözést az első kerületi rendőrkapitányság rendelt el. Az eltűnés dátumának február 9-e hétfőt adták meg. Robbanás okozhatta a 4 halálos áldozatot és több mint 20 sérültet követelő épülettüzet Budakeszin, az ügyben büntető eljárás indult közveszélyokozás gyanúja miatt. Végül az időjárásról: fátyol felhős, többfelé derült az ég, csapadék nem várható, a szél estére már megélénkülhet, a csúcsőmérséklet általában 10 fok körül alakul. Holnap jön a hidegbetörés nagyon erős széllel, akár óránkénti 100 kilométeres széllökések is lehetnek. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzser képzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban bemutatjuk a most indult otthoni energiatároló programot, és szó lesz még a Miskolci Szimbiózis Alapítvány évértékelőjéről is. Elindult az otthoni energiatároló program előregisztrációja és pályázati szakasza, mondta el Urbancsok Attila, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökségének elnöke. A jelentkezők akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítésére a napelemes rendszerük mellé. A program célja a rezsiköltségek csökkentése, az energiafüggetlenség erősítése és a megtermelt áram hatékonyabb felhasználása. A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, feltétel a meglévő napelem vagy annak vállalt kiépítése. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik már kiestek a szaldó elszámolásból, illetve kedvezményezettek még a kisebb vidéki településen élők. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Hát ugye most február 2-ával nyílt meg az a pályázati felület, ahol mindenkinek, aki szeretne napelemes rendszert, vagy tárolót, vagy invertert és tárolót telepíteni, lehet pályázni, pontosabban az előregisztrációt lehet benyújtani. Gyakorlatilag arról szól ez a pályázat, hogy meglévő olyan inverterek mellé, amelyek úgynevezett hibrid inverterek, lehet akkumulátort telepíteni, ezt támogatja az állam, de támogatja azt is, hogyha valakinek olyan invertere van, ami már nem alkalmas akkumulátor fogadására, tehát inverter cserét is támogat, sőt arra is lehetőség van, hogyha valaki vállalja, hogy önerőből napelemet telepít, akkor is az állam segíti azzal, vagy a pályázat keretein belül segíti azzal, hogy az inverternek és az hozzátartozó akkumulátornak a költségeit fedezi. Hát ez egész pontosan 2,5 millió forint, amit az állam ebből átvállal. Van ennek egy műszaki oldala, meg nyilván van egy úgymond napelemes oldala is, mármint, hogy napelem használók oldalán megjelenő probléma. Ugye az mindenkinek tudott, hogy a szaldó elszámolásnak 2030-al általában mindenkinek vége lesz, tehát kikerül a szaldó elszámolásból. Ugye ez egy nagyon kedvező elszámolási lehetőség volt, és aki kilépett már, vagy ki fog lépni a szaldó elszámolásból, ő átkerül a bruttó elszámolásba, ami egy pénzügyi alapú elszámolás, és összességét tekintve, hát egy lényegesen kedvezőtlenebb, mint a szaldó. Na most ez kompenzálandó, van egyrészt ez a pályázat, másrészt ugye ennek a műszaki vonulata pedig az, hogy alapvetően a napenergia bizonytalansága, vagy hát nyilván időjárási körülményektől függő volt amiatt, lehetőleg azt az energiát, amit a napelemek megtermelnek, azt ne visszatáplálja a hálózatra mindenki, hanem töltse le a saját akkumulátorában, és akkor innentől kezdve már egy környezettudatosság is szóba jön, hogy lehetőleg azt az áramot használja fel este, olcsó, illetve hát ingyen gyakorlatilag, nem pedig az adott esetben 36, illetve 70 forintos árammal fűtse vagy világítson a lakásában. Az előregisztráció az egy gyakorlatilag ügyfélkapus azonosításon keresztül megy, tehát ezt alapvetően egyébként úgy is állították össze magát a dokumentációt, vagy az előregisztrációs adatlapot, hogy tényleg mindenki saját magának meg tudja oldani. Gyakorlatilag semmilyen műszaki kérdés nincsen benne, azt kell eldönteni, hogy mit szeretne, tehát be kell jelölni, hogy ő neki van már napelem, vagy csak szeretne, vagy akkumulátort szeretne csak bővíteni, vagy invertert is szeretne, illetve annyit kell még pluszba bejelölni, hogy milyen állapotban van a szaldóval, értem ez alatt az, hogy 2030. december 31-ig kiesik a szaldóból, vagy már kiesett a szaldóból, illetve bruttó elszámolásban van, tehát ez a három alapvető terület. Egyetlen egy műszaki információ kell, ami mindenkinek a saját villanyszámláján megtalálható, ez az úgynevezett mérőhely vagy pod azonosítónak nevezett, ez egy 33 karakterből álló nagyon hosszú szám, el se lehet téveszteni, a villanyszámla második oldalának a tetején ez megtalálható, tehát gyakorlatilag ez az összes legfontosabb adat, amit úgymond villanyszámla szükséges hozzá. Hát feltételezem, hogy mindenki tudja a helyrajzi számát, címét, tulajdonostársakat, ilyesmit kell megadni. Elég nagy felzúdulás volt abból, hogy alapvetően a pályázati kiírásban az szerepelt, hogy például egyéni vállalkozók nem indulhatnak. Most azt módosította a pályázat kiírója, az NFFKÜ, és annyiban változott meg ez a kiírás, hogy egyéni vállalkozó például nyugodtan pályázhat, abban az esetben, ha lakásában, vagy nyilván a telephelyén értelemszerűen, de oda van bejelentve a székhelye, nem végez konkrét munkavégzést. Tehát itt ugye például orvosok, akár fordulászok, bárki, aki úgymond otthon csak azért, az otthoni címét csak azért adta meg, mert hogy egyéni vállalkozó, és oda kapja a postát, meg minden mást, tehát ezek nyugodtan indulhatnak. Egyébként bárki részt vehet benne, kizáró tényező nincsen, vannak olyan kitételek, amelyek úgymond kedvezményezettek, vagy előnyt élveznek a többiekkel szemben. Itt nyilván első körben van az 5000 fő alatti település, ugye ez a célirány, de egyébként bárki, tehát itt Miskolcon is bárki pályázhat nyugodtan. Kizáró tényező még a 6 lakásnál nagyobb társasház, ez is egy fontos adat, illetve hát az, hogy az a tulajdonos pályázhat, aki ott lakik lakcím szerint is. Ez is részben már módosult egyébként, tehát már lehet úgy is, hogy valaki nem tulajdonos, csak ott lakik, csak valamilyen jogcímen ott lakik, tehát ő is pályázhat, nyilván a tulajdonosoktól szükséges a hozzájáruló nyilatkozat, tehát alapvetően bárki pályázhat, és ugye amit az előbb említettem, 2,5 millió forint az mindenkinek a rendelkezésére áll, ebből azért már egy nagyon jó rendszert ki lehet építeni, de hogyha valaki szeretne bővíteni, vagy fejleszteni, arra is van mód, hát nyilván ameddig a pénztárcája engedi. Egy picit játszunk a számokkal, tehát hogyha úgy számolunk, hogy 100 milliárd forint van a pályázata, 2,5 millió forint adható mindenkinek, ez hozzávetőlegesen 40 ezer pályázatot jelent. Ehhez azt kell tudni, hogy Magyarországon több mint 300 ezer napelemes rendszer van. van. Ennek a jelentős része ki fog esni 2030-ig a szaldóból, illetve vannak olyan pályázók is, akik ki fognak esni, és ezek mellé gyakorlatilag bejönnek az újak, akik még szeretnének ilyen rendszert telepíteni. Itt talán még annyit a pályázatokkal kapcsolatban, hogy ugye volt két korábbi pályázat, a 2021-es 100%-os pályázat, meg a 2023-as NPP-s pályázat. Erről azt kell tudni, hogy aki a 2023-as pályázatban indult, ők nem indulhatnak a pályázaton. A 2021-es pályázatban indulók abban az esetben indulhatnak a pályázaton, hogyha nem komplex pályázatban voltak, magyarul nem kértek napelem rendszer mellé akkumulátort. Ők indulhatnak, de egyébként az MPP-sek nem, tehát őket is kizárták a pályázatból. A pályázati felület szerint ugye e hónap végéig mindenki megkapja a visszajelzést, hogy jogosult-e a pályázata is, vagy sem, és akkor március elejével lehet majd beadni már a komplex dokumentációkat. Annyit lehet tudni a szolgáltatók részéről, itt ugye az államszolgáltatókra gondolok, hogy mindenütt engedélyezik egy ilyen úgynevezett egyszerűsített igénybejelentéssel az invertereknek a cseréjét. Ez azért fontos, mert ugye eddig úgy volt, hogy ha inverter csere van, akkor ott gyakorlatilag egy komplett műszaki dokumentációt kell ismételten benyújtani. Miután ez a pályázat is hivatkozik arra, és ezt a szolgáltatók is elfogadták, hogy amennyiben teljesítményben azonos inverter kerül beépítésre, akkor nem módosul a szerződés elszámolási formája. Magyarul mindenki megmarad addig a szaldóban, ameddig egyébként is lett volna, tehát nem módosítja le automatikusan. És még egy fontos tényező, ugye Magyarországon a hálózati üzletszabályzat szerint egy fázison csak 2,5 kW invertert telepíthető. Nyilván ez 2023 óta létezik, nyilván ami előtte készült, ott még lehetett 5 kW-os invertert is föltenni, és erről szintén volt egy egyeztetés, és a szolgáltató itt az MVM területen elfogadta azt, hogy amennyiben valakinek egyfázisú 5 kW-os invertere van, nem kell hálózatot bővíteni, tehát nem kell átépíteni három fázisra, hanem megmaradhat ugyanaz 5 kW-os invert, és ugyanúgy egyszerűsített, tehát dokumentációval el lehet végezni az átépítést. Ez abban segíti a napelemeseket, hogy azt az energiát, amit egyébként hát nagyon olcsón kellene eladnia, ezt el tudja tárolni, és utána ezt fel tudja használni. Tehát ez tényleg arra ösztönöz mindenkit, hogy ha olyan a háztartása, vagy legalábbis próbálja meg olyanné tenni a háztartását, illetve a saját felfogását is, hogy amennyiben vannak olyan készülékek, amiket úgynevezett PV kimenettel láttak el, ez azt jelenti, hogy az inverter adott esetben el tudja indítani ezeket a készülékeket. Magyarán, ha süt a nap, akkor kapcsoljon be a mosógép, mosogatógép, bármilyen olyan elektromos eszköz, ami erre alkalmas, például egy autótöltő is működhet így, és ebben az esetben nyilván az ingyen energiával töltse, használja ezeket a készülékeket. Amennyiben pedig már nincsen napsütés, akkor pedig ugye megmarad az akkumulátorban lévő energia, amivel azért egy jó elektromos felépítésű ingatlan azért el tud működni kényelmesen egy éjszakán keresztül. Hát nyilván nem erről fogja a szaunát üzemeltetni tartósan az ügyfél, de mondjuk egy hőszivattyú is el tud róla működni, igaz, hogy csak nyilván csökkentett üzemben. Talán annyit, hogy lehet több is, tehát ez a 10 kW, ez a minimum, tehát lehet több is. Nézd, egy 10 kW-os rendszer az gyakorlatilag egy normál éjszakai üzemmódhoz, bocsánat a kifejezését egy háznak az üzemmódjához, ez bőséggel elegendő. Gondolk itt arra, hogy a világítás, tévé, fűtés, mármint hogy gázfűtés, hűtőszekrény, egyéb ilyen dolgok el tudnak róla működni, amit viszont figyelembe kell venni, hogy ezek a készülékek javarészt ugye háromfázisú készülékek, és itt azt mindenképpen oda kell figyelni az ügyfélnek arra, hogy egy 5 kW-os inverter, egy háromfázisú 5 kW-os inverter egy fázison, ha a kutya a kovászba ugrik, akkor is csak 1,6 kW-ot tud magából kiadni. Tehát 1,6 kW-os készülék működhet róla ingyen, hogyha az akkumulátorban van energia. De ha valaki bekapcsol egy hajszállítót, meg mellé egy passzívót, akkor már azért fizetni fog. Tehát ezt egy picit már jobban oda kell figyelni az ügyfélnek arra, hogy mit használ és hogy használ. Tehát ez nem egy végtelen energiaforrás, azért a 10 kW-óra az nem sok. De én úgy gondolom, hogy egy normál házban ez azért elegendő lehet. Példaként mondom, hogy nekünk a telephelyen hőszivattyú működik róla, igaz az háromfázisú, és a háromfázisú hőszivattyú az éjszakai fűtést el tudja látni egy 10 kW-os feltöltött akkumulátorral. Hát jó, nem a -20 fokban, mint ami most volt, de átmeneti időszakban igen. Alapvetően ugye a pályázat kilovattnál két fontos adat van, az egyik az 5 kilovattos inverter, a másik a minimum 10 kilovattórás akkumulátor beépítése. Ez ugye abban az esetben van, hogyha valaki újonnan szeretne telepíteni. Amennyiben valakinek van már meglévő invertere is, abban a szerencsés helyzetben van, hogy hibrid invertere van, tehát lehet hozzá akkumulátort tenni, ott gyakorlatilag nincsen, hát a 10 kilovatt az alsó korlát, de amennyi belefér a pályázatba, azt felteheti, elfogadja. Tehát 2,5 millió forintig minden támogatnak. Nagyon kevés ilyen inverter van, ami ennek megfelel, mármint, bocsánat, van nagyon sok inverter van, ami tud hibrid üzemmódban működni, csak Magyarországon a mérési tematika szerint úgynevezett célszerű, úgynevezett aszimmetrikus invertereket telepíteni. Ugye a korábbi pályázati inverterek, meg ami korábban telepített inverterek, azok jellemzően mind szimmetrikus inverterek. Tehát célszerű azon gondolkodni, szakemberekkel egyeztetni, hogy miért nem jó a szimmetrikus, és miért jó az aszimmetrikus inverter, és ebben az esetben ugye az inverter csele az javasolt. Nincsen megkötés, tehát akinek van fent mondjuk egy 8 kW-os invertere, ő tehet 8 kW-os invertert, illetve a pályázatban még arra is van lehetőség, hogy 1 kW-tal meg lehet növelni az invertert teljesítményt, mert korábban azért a hagyományos string invertereknél ott voltak ilyen furcsa számú teljesítményű inverterek, tehát 4,5 kW meg 5,6 kW, tehát nyilván ezt fel lehet kerekíteni olyanra, mert a hibrid inverterek most általában 5, 8 és 10 kW-ban jellemzően vannak, tehát ezekben lehet gondolkodni. Az autótöltésre visszautalva, hát van, létezik ilyen, sőt, ugye vannak olyan gyártók, akik olyan invertereket gyártanak, aminek van saját töltője, tehát egybeépítve az inverterrel, és amennyiben olyan szerencsés helyzetben van az ügyfél, hogy olyan autója van, ami ezt támogatja, akkor az autó akkumulátorát valóban lehet használni nem csak a közúti közlekedésre, hanem a háznak az ellátására, tehát ezek létező műszaki megoldások, hát ez azért eléggé pénztárca függő.
Az elmúlt 25 évhez képest jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb évet zárt a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. Jakubinyi László kuratóriumi elnök elmondta, 2025-ben több nagy projekt is lezárult, így az elmúlt időszakban elsősorban a mindennapi működésre tudtak koncentrálni. Az alapítvány kiemelkedő szerepet vállal a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában. Munkájukkal biztonságos, támogató környezetet teremtenek az érintettek számára. Programjaik nem csak munkahelyet biztosítanak, hanem valódi szakmai fejlődési lehetőséget is kínálnak. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők önállóbb életet élhessenek, és erősödjön az önbecsülésük.
Ha egy nagy képet kéne nézni, akkor ez egy jó év volt. Az előző 25 évhez képest sokkal nyugisabb volt, kiegyensúlyozottabb, tehát ez az alapítványnak a 26. működési éve. Részben azért, mert nagyon sok projektet zártunk az előző években, és most inkább a működtetésre, belső minőségi fejlesztésekre figyeltünk, természetesen vannak új dolgok is, de azt gondolom, hogy mindenki vágyik egy kiegyensúlyozottságra, és nekünk ez volt az elsődleges szempont az évnek a megtervezésekor is. Én nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy ez egy jó csapat, és van kivel együtt dolgozni, és az év végén megfogalmazva ez az egyik legnagyobb érték, és az egyik legfontosabb a következő évben a kihívás, hogy a humán erőforrást tudjuk megbecsülni, és tudjuk megtartani. Azt azért érezzük, hogy van egy elvándorlás Miskolcról, akár a fővárosban, vagy nyugati ország részben, még mindig külföld is szóba jöhet, főleg a fiataloknál, akiknek van valamilyen szakképzettsége, és nekünk mindenképpen egy megtartó erőnek kell lenni, és a következő időszakban erre jobban is oda fogunk figyelni. Maga az alapítvány az egy sok lábon álló szervezet, sokféle területünk van, minden területnek vannak erősségei. Ha azt mondom, hogy a szociális ellátás, ami egy nagy bugyor, tehát jelen pillanatban 80 fő lakik nálunk bent, és nagyon fontos az, hogy egy újfajta nevezük szakmai innováció az, ami előtérbe került. Az előző években 3 bérházi lakást sikerült megvásárolni, és azok a értelmi fogyatékosok, tanulásban akadályozott fiatalok, akik nálunk már lehet, hogy évek óta laknak, de megtanultak háztartást alapszinten vezetni, tehát be tudja kapcsolni a mosógépet, el tudnak készíteni egy reggelit, mondjuk egy rántottát, vagy egy virslit. A pénzkezeléssel is aránylag jól állnak, tehát hogyha fel van írva, hogy akkor mit kell megvásárolni, és megkapják a borítékba, hogy körülbelül ennyi pénzbe fog kerülni, akkor ezt ők meg tudják egyedül is csinálni. és kiköltöztek. Tehát nagyon fontos az, hogy ők önállóan vagy részben önállóan, tehát úgy kell elképzelni, hogy ők délelőtt bejönnek hozzánk dolgozni, utána hazamennek, és délután egy-egy órára vagy fél órára kapnak egy segítséget, vagy a közelben, ha van valamelyik nagyobb lakhatási egységünk, akkor oda be tudnak menni segítséget kérni, vagy esetleg egy közös vacsorára, vagy egy közös programra. És az, hogy ez egy integrált vagy inkluzív lakhatás. És így tudtunk úgy lehetőséget adni másoknak, akik súlyosabb fokban érintettek, hogy bejöjjenek az ő helyükre. Ez még Magyarországon nagyon ritka, hogy olyanok, akiknek az intellektuális képességeik nem az átlagosattól lényegesen alacsonyabb, mégis tudnak egy önállóságra szerteni, és tudnak önállóan lakni. A családok nagyon izgulnak, hogy hogyan merjük őket kiengedni, tehát ez egy erős párbeszéd van ott, ahol szülők vannak, ezek többnyire időszülők, akik természetesen örülnek, hogy van egy hely, ahol laknak, és hát féltik a gyereküket. A másik pedig egy nagyon izgalmas vonatkozás, hogy nálunk egyre többen vannak a gyermekvédelemből, tehát a megyéből, Gerincsről, Kuritjánból, Tornanádaskáról, ha vannak a nagy gyermekvédelmi intézmények, ahol fogyatékos fiatalok is vannak, és azért azt kell látni, hogy mivel Miskolcnak nincsen speciális diák otthona, nincsen speciális gyermekvédelmi intézménye, tehát a Miskolcon született fogyatékos gyerekek, akiket a család nem tud nevelni, valahova elkerülnek a megyébe, és most hozzánk visszaköltözhetnek, tehát hazajönnek. Gyerekkori emlékek visszajönnek, hogy akkor én itt nőttem fel, de elkerültem egy intézménybe. Ezek nagyon-nagyon fontos minőségi történések, és ezzel tele voltunk az idei évbe. Ők már ilyen 20 éves, 30 éves fiatalok, szörvődnek szerelmek, hogyan kell akár a párkapcsolatot támogatni. Hát ezek mind ilyen belső intim dolgok, amire nekünk nagyon-nagyon oda kell figyelni, és azzal, hogy esetleg kiköltöznek a szomszédokkal, milyenek a viszonyok, tehát bekopogtatni, bemutatkozni, és voltak ebbe nagyon pozitív megéréseink, és voltak feladatok is ezzel, kihívások, hogy őket elfogadják, de hál' Istennek összességében ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ami még hozzátartozik a mi történésünkhöz, hogy van egy hetedik éve nagyon jól működő programunk, ezt Fecskének becézik, valójában hivatalos neve az otthonsegítés, ez egy babysitter szolgáltatás. Tehát hétvégén, ünnepnap, éjszaka házhoz tudunk küldeni egy gondozót. Ezek többnyire egyetemisták, akik mondjuk szociális területen tanulnak, vagy nyugdíjas ápolónő, tehát ilyen csapatunk van, és jelen pillanatban 22 családnak segítünk, és ezek mind olyan csonka családok, tehát egyedül nevelő szülők, ebből 21 anyuka van, és egy apuka, aki egyedül neveli a súlyos fogyatékos gyerekét. Itt olyanokat kell elképzelni, akik kerekesszékesek, pelenkázni kell, szondatáplálni kell, tehát ők nem tudnak igazából a közösségi életben részt venni, és 200 forintos óradíjat tudjuk ezt a segítséget nyújtani. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos segítségnyújtás, hogy el tud menni bevásárolni például, és van, aki tud vigyázni a gyerekére, és ezt mi minden évben 9 hónapra kapunk támogatást, ez nagyon érdekes, hogy ennyire van a belügyminisztériumnak forrás, és a másik hármat valahogy hozzátesszük. Ez a fajta láthatatlan segítségnyújtás, azt gondolom, ez egy nagyon fontos szolidaritási dolog, és azon vagyunk, és folyamatosan jogszabálymódosító javaslatokat teszünk be, hogy ez egy szociális alapellátási részt legyen. Tehát, hogy mindenhol elérhető legyen, meg látjuk, hogy ezeknek a családoknak egy olyan fontos szempont, hogy ők ezzel akár át tudják viselni a nehezebb időszakokat is, és nem az intézménybe gondolkodnak. Makroszinten pedig ez a legolcsóbb szolgáltatás, mint befektetés, társadalmi befektetés, akkor nem kell drága intézményeket működtetni. Tehát a családban maradás a fogyatékos embernek a legolcsóbb társadalmi befektetés, és ha már egy családbarát ország vagyunk, akkor ezt illene jobban is támogatni, úgyhogy mi mindenképpen ezen vagyunk. Ami pedig ennek a folytatása az, hogy mi történik a súlyos autista gyerekekkel, amikor iskolaszünet van. Ezért van például nekünk 3 hetes autista tábor, amikor reggel 7 akkor elhozzuk a gyerekeket, délután egykor visszavisszük, ez a legtöbb esetben ingyenes, és itt is az a szempont, hogy a szülő tartsa meg a munkahelyét. Tehát az iskolában azért van 8-9 hét szünet, és annyi szabadsága nincs egy szülőnek, és ahol nincs ilyen nagy szülő, ez is egy nagyon fontos családot támogató szolgáltatás, és ugyanilyen az iskolóbusz programunk, tehát mi Miskolcról, és a környékből 4 busszal, van 17 fős buszunk is szállítjuk be a nagyon súlyos gyerekeket a megyeszékhely iskoláiba, és délután pedig vissza, és ez is egy nagyon kedvezményes bérlettel oldjuk meg. Tehát nálunk párhuzamosan van a családban maradás segítése, és ahol már nincs, akkor így otthonnak a biztosítása. És természetesen a felnőttek esetében vannak a nappali intézményeink, jelen pillanatban 170 főre biztosítunk szolgáltatást, és ami látszik, és nagy kihívás, hogy egyre több a súlyosabb fokban érintett. Látjuk azt, hogy már a nyári tábornál például úgy kell elképzelni, hogy 10 gyerek van egy táborban, most már 12-en vannak, mert olyan nagy a nyomás, és egy gyerek, egy segítő, plusz a kisegítő személyzet. Tehát amikor 10-10 felé rohannak, akkor 10 segítő kell legyen, mert mindenkinek megvan a saját maga nőnökéje, tehát ez egy nagyon human erőforrás intenzív szolgáltatás, és azt látjuk, hogy ebbe az irányba mindenképpen gondolkodni kell, akár társadalmi szinten is. Valamilyen oknál fogva a súlyos magaviseleti problémák, agresszivitás, autoagresszivitás egyre intenzívebben jelenik meg. 30 évvel ezelőtt nem voltak ennyien, és ezt már a statisztika is hozza, hogy erre valamit tenni kell. A munkatársak vonatkozásában pedig az idei évben, amire én évek óta vártam, hogy elindítottunk egy belső képzést. Pont itt az autizmus kapcsán, a súlyos necces helyzetek megoldása kapcsán, hogyan kell nekünk szakszerűen reagálni, a kollégákat hogyan tudjuk támogatni, sosem maradjanak egyedül. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos szakmai előrelépések, és például most egy olyan tervünk van, hogy ide hívunk egy olyan szakembert, aki önvédelmi tréninget fog tartani a kollégáknak, hogy hogyan kell akár egy agresszív helyzetet leszerelni szakszerűen. Úgyhogy ne legyen ebből harapás, karmolás, mindenki megnyugodjon, és itt egy önvédelmi technikát kell megtanítani. Azon kívül, hogy mi a szakmát hozzáteszünk, hogy értsük meg, hogy lehet, hogy berepült egy légy az ablakon, és azt őt zavarja. Akkor hogyan tudjuk megnyugtatni, de akkor is azt az 10 perc nagyon necces helyzetet azért valahogy le kell védeni, ott pedig egy önvédelmi technikát kell nekünk ide mindenképpen behozni, és hát ezzel fogunk foglalkozni. Ami a másik oldala, úgymond a látványosabb oldala, a foglalkoztatás, jelen pillanatban az alapítvány és a gazdasági egysége 384 embernek utal fizetést. Tehát azt is mondhatjuk, hogy KKV szinten mi már úgy látszunk a miskolci foglalkoztatási térképen, és közülük 252, akinek van valamilyen papírja. Tehát nálunk a sősapokban érintettektől egészen vannak halássérültek, mozgáskorlátozottak, akik nálunk dolgoznak, tehát mindenféle szinten az adminisztrációtól egészen az állattartási kertészetig dolgoznak meg a különböző műhelyben a fogyatékossággal élő megváltozott munkaképességű személyek, és ez nagyon fontos az, hogy nekik egy rendszeres jövedelmük van, tisztességes munkaszerződés, adófizető polgárok, és nagyon sokan már például kijöttek az adóssági spirálból, tehát van egy szociális támogatásuk, és ezeket mi már lassan mérjük, hogy hogyan tudunk egy életminőséget közvetíteni. Ez egy nagyon fontos üzenet, hogy ők egyre inkább a felnőtt társadalmi státusokat el tudják érni. De ahhoz, hogy ezeket a társadalmi vállalkozásokat tudjuk működtetni, nekünk is a kőkemény farkas törvényekkel a piaci életben meg kell jelenni, tehát ezeket a termékeket értékesíteni kell. Ez mindig egy kihívás. Azért vannak látványos eredményeink, ilyen például a baráthegyi kecske sajt, és most már tehén sajtunk is van, és szerintem azt el lehet mondani, hogy ez nem a reklámhelye, amikor a Palotaszállóban harmadik éve, mi rajta vagyunk az étlapon, most az egyik nagyon neves miskolci étterem is feltett minket az étlapjára, tehát nagy mennyiségben tudunk ide termékeket értékesíteni, de a búzatéri piacon, a termelővásárokon ugyanúgy megjelenünk, valamint megnéztük, hogy akár a belső piac, tehát azért mi naponta 300 adag ebédet főzünk, hogy hogyan tudunk ugyanúgy nem csak a kertészeti termékekkel önfenntartóak lenni, hanem a meglévő kisüzemeket fejleszteni, és tavasszal, és saját önerős beruházással egy tésztagyártó kisüzemet hoztunk létre, az a Martinkertvárosba, ahol most jelen pillanatban egy hónapban ilyen 300 kiló tésztát gyártunk, és még nem kerültünk piacra, hiszen ezt saját magunk felhasználjuk meg, ezeken az éttermi csatornákon beszállítunk. És nagyon fontos, hogy itt például bérgyártás van, hoznak valami különleges lisztet. Most mondom, a bükkből tölgyfa maklisztet, hogy hogyan lehet ebből egy nyers tésztát készíteni, amiből egy különleges helyi leves fog készülni, és ilyenekkel is mi most próbálkoztunk, és nagyon jók a teszteredmények, úgyhogy mindenképpen ebbe az irányba fogunk fejlődni, és szerintem valamikor húsvét tájékán a piacon is azért kapacitással meg fogunk jelenni.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben bemutattuk a most indult otthoni energiatároló programot, és szó volt még a Miskolci Szimbiózis Alapítvány évértékelőjéről is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. Újra fel kell fedeznünk a keresztény üzenet lényegét. A pápa fogadta az ukrán görög katolikus egyház vezetőjét, Sevcsuk érseket. A Szent Szék teológiai párbeszédet javasol a Szent Tizedik Pius Társaságnak. Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió, 95 éve a pápa szolgálatában, második rész. Szent Péter Bazilika. Folyamatban vannak a terasz büfé bővítési munkálatai. Leó pápa az olasz csendőrökhöz. Újra fel kell fedeznünk a keresztény üzenet lényegét. 14. Leó pápa pénteken fogadta a Vatikánban a római karabinieriket, az olasz csendőrség rendvédelmi szerv képviselőit. Kifejezte háláját a lehetőségért, hogy fogadhatja azokat, akik a rend és a biztonság fenntartásában szolgálnak az olasz fővárosban és az egész római tartományban.
Mi ha fatto molto piacere sapere che lo scorso anno giubilare, pur essendo stato particolarmente impegnativo, ha rappresentato per voi un'esperienza arricchente. Sia sul piano umano, sia su quello professionale.
Bár a szent év különösen megterhelő volt, a pápa örömét fejezte ki, hogy a csendőrök gazdagító élményben részesülhettek, mind személyesen, mind szakmailag. Valójában így volt ez mindannyiunk számára, akik Rómában élünk. Oly sok zarándok tanúságtétele megerősített, és lélekben felemelt minket, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután utalt a kereszténység korai napjaira Rómában, amikor Jézus örömhíre különböző közegekben, többek között a hadseregben is terjedni kezdett. Ez az örömhír egy új életmód és gondolkodásmód volt. Egy Isten, aki a szeretet, az irgalom és a megbocsátás. Egy testvériség minden férfi és nő között, amely minden társadalmi és etnikai különbségen túlmutat. A Carabinierik, Olaszország egyik fő bűnüldöző szerve, a Nemzeti Csendőrség és az olasz fegyveres erők negyedik ága. Leó pápa kiemelte, hogy tudják, mit jelent a hierarchia, a parancsnokság és az engedelmesség. Hasonlóképpen az evangélium az évszázadok során erőteljesen befolyásolta a gondolkodás és a viselkedés struktúráit, alapelveit és mintáit azokon a civilizációkon belül, amelyekbe belépett.
Lo ha fatto non con una rivoluzione violenta, ma con una trasformazione pacifica, dall'interno, attraverso le coscienze, la conversione dei cuori.
Mégis ez nem erőszakos forradalom, hanem belülről jövő békés átalakulás, a lelkiismeret és a szívek megtérése révén tette, állapította meg Leó pápa. Ezen keresztül az evangélium Isten és az emberi személy új értelmezését hozta el, amelyet az élet és minden ember iránti abszolút tisztelet, valamint egyedül az Isten iránti imádat jellemzett. Leo pápa ezután feltette a kérdést. Nem így kellene lennie minden korban, még a mai világban és Rómában is? De igen, válaszolta, és megjegyezte, hogy a II. Vatikáni zsinat, valamint a pápák tanításai és példái megerősítik ezt. Ennek érdekében 14. Leo arra buzdított mindenkit, hogy fedezze fel újra az ősegyház keresztény üzenetének és lelkiségének alapvető magját, hogy megtestesítse azt a mi világunkban, ami nagyon más és sokkal összetettebb. Ahogy Szent Pál a zsidókhoz írt levelében mondja, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké. Beszéde végén Leo pápa megköszönte a csendőrség szolgálatát, kiváltképpen a Vatikán környékén és Róma városában.
Vi auguro di compierlo sempre con coscienza retta, fedeli ai principi e alle regole dell'arma dei carabinieri.
Arra buzdította őket, hogy mindig tiszta lelkiismerettel a csendőri testület elveihez és szabályzataihoz hűségesen végezzék feladataikat, valamint keresztényként az evangéliumhoz hűen, amely minden szándékot és minden cselekedetet Krisztus szeretetével tölt meg. Mária, a Virgo Fidelis, a hűséges szűz, a csendőrség védőszentje oltalmába ajánlotta őket, és áldását adta mindegyikükre, családjukra és munkájukra.
A pápa fogadta az ukrán-görög-katolikus egyház vezetőjét, Sevcsuk érseket. Csütörtökön délelőtt a Szent Atya az apostoli palotában fogadta audiencián Sviatoszláv Sevcsuk kijev-halicsi görög-katolikus nagyérseket. A főpásztor átadott a pápának egy listát a hadifoglyokról, valamint egy békét jelképező szobrot. Köszönetet mondott a szentszék szolidaritásáért és támogatásáért, amellyel igyekeznek megmenteni az emberi életeket a háború kezdete óta. Sevcsuk érsek kiemelte, hogy az ukrajnai görög-katolikus egyház részegyház, de egyben globális, mert jelen van minden földrészen, teljes és látható szeretett közösségben Péter apostol utódával. Tájékoztatta a Szentatyát azokról a kezdeményezésekről is, amelyeken keresztül az ukrajnai görög-katolikus egyház együttműködik az ukrán polgári társadalommal és a nemzetközi közösséggel. Átadott a pápának egy listát a hadifoglyokról, melyet közvetlenül az érintettek családjától kapott. Ismét háláját fejezte ki azért a fontos szentszéki küldetésért, amelyet a háború kezdete óta folytatnak az emberi életek megmentéséért. Az audiencia végén Sevcsuk érsek meghívta Leo pápát Ukrajnába. Ajándékul átadott neki egy szobrot, mely Luciano Capriotti, olasz szobrász és kardiológus alkotása, a címe Békegalamb háború idején. A Szent Atya biztosította a főpásztort arról, hogy állandóan imádkozik Ukrajnáért. Ez volt a második magánaudiencia, amelyen 14. Leo pápa Péteri szolgálata megkezdése óta fogadta az ukrán-görög-katolikus egyház vezetőjét. Az első audiencia tavaly május 15-én szintén az apostoli palotában zajlott. Ezt követően június 28-án újból találkoztak a Szent Péter bazilikában, amikor a Szent Atya a szentévi zarándoklatra érkező ukrán híveket fogadta.
A szentszék teológiai párbeszédet javasol a Szent 10. Pius társaságnak. Február 12-én szerdán a hittani dikasztérium prefektusa Victor Manuel Fernández bíboros a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius Császárság erőjárójával, Dávide Pajarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által aláírt nyilatkozat egy kifejezetten teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolja, amelyek egyébként az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék. A jegyzet szerint szívélyes és őszinte volt a találkozó, amelyet 14. Leó pápa jóváhagyásával tartottak a hittani dikasztériumban egy kifejezetten teológiai párbeszéd kezdeményezésére irányuló javaslat jegyében, amely egy világos ajánlással zárult. A Szent Tizedik Pius Társaság függessze fel a bejelentett püspökszentelésekről szóló döntését, mivel ez az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, amelynek súlyos következményei lennének a társaság egészére nézve. Az argentin bíboros prefektussal való találkozót február 4-én jelentették be, mint a Szent Szék és a 10. Szent Pius Társaság közötti kapcsolatfelvételek első konkrét eredményét, amelynek célja a felmerült kérdésekre vonatkozó nézeteltérések vagy egyoldalú megoldások elkerülése volt. Ezt az utolsó lépést hangsúlyozta a Szent Szék sajtóirodájának február 3-án kiadott közleménye egy nappal azután, hogy a társaság bejelentette a nyárra tervezett püspökszenteléseket. Maga Davide Pajerani atya jelentette be a társaság franciaországi Flavigny-sur-Ozarani szemináriumában tartott ünnepségen, hogy a közösség két püspökét, a spanyol Alfonso de Gallarreta és a svájci Bernard Felli püspököket bízták meg azzal a feladattal, hogy július 1-én a pápa jóváhagyása nélkül új püspököket szenteljenek. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek négy püspököt szentelt fel, amely Lati Sententiae, azaz önmagától beálló, automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Az akkor felszentelt püspökök között voltak az említett Felli és Gallarreta püspökök is. A Szent Tizedik Pius Társaság előjárójának, Davide Pajerani atyának február elején nyilatkozata egy a Szentszéknek küldött levélre hivatkozott, amely kifejezésre juttatta a testvériség sajátos igényét püspökei szolgálata folytonosságának biztosítására, és hangsúlyozta, hogy mindeddig nem érkezett arra válasz Rómából. A találkozó részleteit a Victor Manuel Fernández bíboros prefektus által aláírt nyilatkozat ismerteti, amely kimondja, hogy miután tisztázták a Szent Tizedik Pius Társaság által a 2017 és 2019 között küldött különféle levelekben felvetett néhány pontot, többek között az isteni akarat kérdését a vallások pluralitásával kapcsolatban, a prefektus egy kifejezetten teológiai párbeszéd útját javasolta egy egészen sajátos módszerrel a még nem kellően tisztázott kérdések esetére. Ezek a témák a következők. A különbség a hit aktusa és az értelem és akarat vallásos tisztelete között, továbbá az első vatikáni zsinat különféle szövegeinek és értelmezésének eltérő mértékű elfogadása. Ugyanakkor azt javasolták, hogy foglalkozzanak a Szent Tizedik Pius Társaságnak 2019. január 17-i levelében felsorolt számos kérdéssel. A közlemény szerint ennek a folyamatnak a célja az lenne, hogy a megvitatott témában kiemelje a katolikus egyházzal való teljes közösségvállalás minimális követelményeit és következésképpen felvázolja a testvériség kánoni statútumát, valamint más további feltárandó szempontokat. A Szent Szék a maga részéről megerősítette, hogy püspökök felszentelése a Szent Atya megbízása nélkül, aki ugyanis a legfelsőbb egyetemes és közvetlen hatalommal rendelkezik, az egyházi közösség döntő megszakítását jelenteni, ami súlyos következményekkel járna a társaság egészére nézve. Éppen ezért a párbeszéd lehetősége feltételezi, hogy a társaság felfüggeszti a bejelentett püspökszentelésekről szóló döntését. A Szent Tizedik Pius Társaság általános előjárója ezt a javaslatot benyújtja a társaság tanácsának, és annak válaszát a hittani dikasztériumnak adja meg. Pozitív válasz esetén a követendő lépéseket és eljárásokat kölcsönös megállapodás alapján határozzák meg, hangsúlyozza a dokumentum. A dokumentum végül egy az egész egyház az intézet imádsága zárul, hogy kísérje ezt az utat, különösen az elkövetkezendő időkben a Szentlélekhez intézet imával, aki a Krisztus által akadt igazi egyházi közösség építőmestere.
Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió, 95 éve a pápa szolgálatában. Massimiliano Menichetti, a Vatikáni Rádió igazgatójának vezércikke. Kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkban kezdtük a vezércik ismertetését, most a második részt hallják. Az elmúlt években a pápa rádiója mély átalakulást élt át a Ferenc pápa által elindított szélesebb kommunikációs reform folyamaton belül. A kommunikációs dikasztérium születése és a különböző médiaegységek egy egységesebb és koordinált rendszerbe való beillesztése miatt szervezési, szakmai és szemléletbeli változásokra volt szükség. Ez a folyamat nem volt egyszerű, és ma is tart, de annak tudata vezérel minket, hogy a Szentatya az igazság szolgálatában állunk küldetésünkkel egy folyton változó közegben, ahol az eszközök és a nyelvezetek gyorsan megújulnak. Ebben az irányban bátorítanak bennünket Leó pápa szavai is, aki többször kedvezően üdvözölte munkánkat, és felhívta a figyelmet az egység, az igazság fontosságára, és arra, hogy kísérjük el Isten népe életét egy lefegyverzett és lefegyverző kommunikáción keresztül, mely képes hozzájárulni egy testvéribb, szolidárisabb, befogadóbb, békés társadalom építéséhez. A Vatikáni Rádió hozta létre és táplálja a Vatican News digitális ökoszisztémát, mely 56 nyelven, írásban, szóban és jelnyelven szólal meg, rádióhullámon, műholdon, a streaming, podcast, a közösségi média útján, videókon és digitális platformokon keresztül. A Vatikáni Rádió 95. születésnapja a mesterséges intelligencia korszakára esik, és ez a technológia mélyen átalakítja a média és a kommunikáció világát is. Az AI, a mesterséges intelligencia kétségtelenül értékes segítség, hasznos eszköz, de az algoritmus nem tudja helyettesíteni, és nem is szabad, hogy helyettesítse az embert, az emberi gondolkodást, kreativitást, megítélést. Születésnapunk 2012 óta összekapcsolódik a Rádió Világnapjával, melyet az UNESCO hirdetett meg február 13-ára, és amelynek idei témája a mesterséges intelligencia eszköz, nem pedig hang. Ez a kifejezés mély összhangban áll a Szentatya üzenetével, amelyet a 2026-os tömegkommunikációs világnapra írt, és amelyben felhívja a figyelmet az egyéni felelősségre, a mérlegelésre, megkülönböztetésre és a pótolhatatlan emberi értékre a kommunikációban. A Vatikáni Rádió mindig figyel a technológiai újításokra, és biztosan felfedezi a mesterséges intelligenciának ezt a területét, de soha nem fog lemondani arról a meggyőződésről, hogy a rádió személyek találkozása, szó, mely egy arcból, lelkiismeretből, felelősségből születik. Ebben az értelemben a pápa rádiója továbbra is tanúskodik arról, hogy a technológia már a Marconi féle kezdetek óta az ember szolgálatában áll, nem pedig fordítva. Ma, ahogyan 1931-ben, a pápa rádiója folytatja küldetését, terjeszti az evangélium üzenetét, a pápa hangját és a pápai tanítást az egész világon, találkozva közösségekkel, meghallgatva és szolgálva. Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió! Zárja ünnepi vezércikkét Massimiliano Menichetti, a Vatikáni Rádió igazgatója.
Szent Péter Bazilika. Folyamatban vannak a teraszbüfé bővítési munkálatai. Nem egy bisztróról van szó a Szent Péter Bazilika tetejének teraszán, hanem egyszerűen a bazilika feletti térben található meglévő büfé bővítéséről, a tér bővítésének részeként, hogy a számos zarándok jobban elférjen. A bazilika kommunikációs irodája reagált azokra a médiában keringő hírekre a Szent Péter bazilika teraszán állítólagosan megnyíló étteremről. A hivatal pontosítja, hogy a megnövekedett látogatói forgalom kezelése érdekében a zarándokok számára is hozzáférhető terasz bővítését vizsgálják. Ez lehetővé tenni a látogatók koncentrációjának csökkentését a bazilikában, és békésebb légkört teremtene. Ebből a szempontból rendelkezésre bocsátanának területeket a már meglévő kis büfé bővítésére, a helyhez illő egyszerű stílusban, tiszteletben tartva a hely szakrális jellegét, és kielégítve a zarándokok igényeit, hangsúlyozza a bazilika kommunikációs irodája. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Dzsida Jenő. Február esti 6 óra. Ilyenkor áll az ember, s a függöny dúsan omló sejmét simítva csak néz. A csend, mint sima olló, máskor fényes kétszára, alkonnyal oxidált most. Lélekbe vág, vigyázva, hogy formásat, szabályost vágjon ki, tiszta mintát, szép fodrot, arabeszket, mint papírból a gyermek, bár lázas ujja reszket. Vagy sziluettes művész, ki nyír és nyes kitartón, s keze közt sok-sok arcot ont a fekete karton. Csak áll az ember, és néz. Csak néz az ablakon túl. Most ráér, alkonyat van, már nem siet bolondul sehová. Meghitt, álmos és légies mosolyjal arcokat ont a lelke. Most mindent összefoglal. Szavakat, tetteket, kis félszeg mozdulatokból szelíd történelem nő. Talán anyjára gondol. Talán két furcsa szemre, melyet 10 éve látott egy kórház folyosóján, csak pillanatra látott. S azóta mélyen ott bent, búsan és névtelen fáj, mint künt az ablakon túl a téli, végtelen táj hűvös acélkék íve, mint a kert puszta fája, a tó jegének zöldje, s az alkonyat lilája. Tán 18 esztendő előttről jut eszébe egy göndör báránybundás, pufók kisfiú képe, akivel együtt csúszkált a jégen 3 ízben, s néhány nap múlva meghalt szegény, difteritisben. Vagy kortyokat szürcsölve, jó, enyhe fájdalomból, egy csöndes, vézna sápadt, szőke leányra gondol, milyen sok kedvesség volt, és mennyi furcsa benne. S azt mondta, ha tehetné, a Davos hegyre menne. Csak áll az ember. Vajon milyen lehet a béke örök országa túl, túl, a nyugalom vidéke, e vékony és törékeny, finom üveglapon túl. S képzeletében ott jár mozgó, fekete pontul ultraviola völgyben, hol a távoli térség egyetlen muzsikáló, lilába folyt fehérség. Ahol dagadva szunnyad a langyos, esti, drága hó hermelinje, pelyhek, lélegző puhasága. Ahol az égre fagyva, alig-alig rezegve madarak szárnya terped. S bő, halványkék mezekbe öltözve, lassú léptel, nem lankadó tagokkal, arkangyalok bolyongnak, boldog hajadonokkal.
Dzsida Jenő, február esti 6 óra című versét Nagy András mondta el.
A nap imája. való. Nem engedem el kezedet, a keményet, míg meg nem áldasz. Áld meg emberiségedet, Uram, mert szenved az élet ajándékától. Áld meg mindenek előtt engem, aki a legjobban szenvedek a fájdalomtól, hogy nem az vagyok, aki lenni szeretnék.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!